Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor a Rádió Q-n. Stuber Andrea műsora, én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Pataki Klárival beszélgetek ezen a szép szombati napon. Vagy mondhatnám, hogy dr. Pataki Klárával. Tudom, hogy szoktál erről beszélni, vagy megkérdeznek erről, vagy biztos gyakori téma, de tényleg érdekes, hogy jogászdiplomád van, és koreográfusként is dolgozol, vagy dolgozol még jogászként?
Üdvözlök mindenkit, Pataki Klári vagyok. Jelen pillanatban nem, de az az igazság, hogy készülök. Kicsit elhúztam a szakvizsgámat, tehát én elég régen végeztem az ELTE-n, jogi egyetemen, és utána jött a koreográfus szak. Tehát amikor 5. éves voltam, tulajdonképpen akkor kezdtem el az első évet a színművészetim, és annyira folyamatosan jöttek a koreográfusi teendők, hogy tulajdonképpen csak nagyon részlegesen tudtam ezt összeegyeztetni. Tehát, hogy volt, hogy dolgoztam ügyvédirodában, belügyminisztériumban, közigazgatásban, közédzőirodában, tehát, hogy van jogi múltam, csak nagyon nehéz volt a kettőt összeegyeztetni, és akkor az utolsó szakvizsgámat bevallom, most tettem le, március 14-én, egy nappal a PTK módosítása előtt. Tehát, hogy próbálom aktívan tartani ezt a szállat, de nehéz.
De volt neked egy színházi múltad előtte is? Színészképzőbe jártál, táncosként?
Volt.
Nem lehet azt mondani, hogy pályát módosítottál, mint jogász?
Hát azért ez a színészet, ez egy ilyen gyerekkori dolog volt. Én többször felvételiztem a színművészetire, és most már úgy hálát adok az égnek, hogy engem oda nem vettek föl. Mert szerintem egy nagyon boldogtalan ember lennék, ha most színészettel kellene foglalkozzak. Tulajdonképpen a színművészetire, a koreográfus szakra is azért mentem, mert hogy volt bennem egy ilyen vágy, hogy nekem az épületbe járnom kell. És akkor, amikor már, mert tulajdonképpen színész annyira nem is akartam lenni, akkor indították meg a koreográfus szakot. És én úgy éreztem, hogy nekem kell az az élmény, hogy bejárjak oda, hogy a Rákóczi úton, hogy kinyassam az ajtót, felmegyek a lépcsőn, és hogy úgy része legyek annak, amilyen gyerekkori álom volt, és tulajdonképpen így kerültem koreográfus szakra. Tehát semmilyen előzetes ambícióm nem volt a tekintetben. Persze táncoltam, de a táncot is kvázi eszközként kezeltem a színjátszáshoz. És elvégeztem igen egy magánszíniskolát, tehát a jogi egyetem előtt ilyen amatőr színjátszóként reménykedtem a jövőben. Aztán a jogi egyetem alatt indult ez a szak, felvételiztem, fölvettek, és tulajdonképpen ott a tanárom Fodor Antal tanár úr volt, és tulajdonképpen engem ott picit bután hangzik, de meggyőztek arról, hogy ez nekem megy. Illetőleg én is rájöttem arra, hogy mennyivel izgalmasabb számomra kitalálni a dolgokat, mint megélni.
Úgy érted, hogy koreografálni ahelyett, hogy táncolsz?
Igen. Tehát, hogy én még annó Csabai Attilával, Zákány Magdi nénitől tanultam, onnan egyébként nagyon sokan indultak, Ladnyánszky Márti, Daniela Hernández, sokan voltunk tényleg, Csabai Attila ugye onnan indította az egész együttesét, és velük még az első évben szerepeltem, ez még annó a Hittükör stúdióban volt. Évekkel később egy volt osztálytársam a koreográfus szakról, egy előadásába felkért, hogy táncoljak. Nagyon-nagyon nehezen vállaltam el, és tényleg két egymást követő este kellett egy prózai darabba pici táncos betétet csinálni. Az első nap még nagyon élveztem, de a második nap már éreztem, hogy ez már nem az én világom, tehát hogy egyszer izgalmas, de hogy úgy nem motiválna, hogy én napi szinten színpadra álljak.
Ehhez képest jogásznak lenni? Úgy gondolnám, hogy ez mind a kettő két különféle alkatot kíván.
Én nem is mondanám azért magamnak, tehát olyan megalománon hangzana, hogy én most jogásznak hívjam magam. Foglalkoztam, tehát elvégeztem a jogi egyetemet, szakvizsgáztam, foglalkoztam joggal, de sajnos az a vonal azért nincs annyira megerősítve. De valóban, tehát hogy a fő problémám az volt, és ez főként amikor az ügyvédirodában dolgoztam, akkor jött ki még jobban, mert a közigazgatás azért nem annyira feszes tempót kívánó tevékenység volt, hogy én nagyon skizofrén állapotba kerül az ember, hogy akkor bemegy az irodába, reggel arra gondolom, hogy akkor milyen ügyek vannak folyamatban, éppen hol tart, és ott kilép az irodából, és akkor gyorsan kapcsolni, hogy oké, most megyünk a próbaterembe, és éppen hol tart a koreográfia, és akkor este 9-ig ott gyűrni, aztán utána haza. Tehát egyrészt nagyon limitált ideig bírható, másrészt valóban annyira különböző életstílust, vagy életminőséget igényel a kettő, hogy valóban nagyon nehéz összeegyeztetni. Pont ezért nem praktizálok most, de ha őszinte vagyok, szeretnék ezzel is egyre intenzívebben foglalkozni a jelen helyzetben, azt látom, hogy pontos.
És ezt hogy képzeled el, vagy nincs még konkrét?
Hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez az egész kortárs tánc, meg hogy az alternatív művészet támogatása biztosított lesz.
Tehát vagy anyagi okai vannak annak,
alapvetően igen.
Hogy több lábon szeretnél állni.
Igen, tulajdonképpen igen. Tehát, hogy nem, jelen pillanatban nem nagyon hiszek abban, hogy ez most így az egész, nem tudom, pályán végéig kitart ez a szakma, úgymond. És azt érzem, ez elég prozaén hangzik, de hogy igen, tehát lehet, hogy 5 év múlva lesz vége ennek az egésznek, vagy x év múlva, de hogy...
Magyar viszonylatban érted, vagy külföldön is?
Igen, én azt látom, ezt nem tudom, mert ez is egy nagyon furcsa dolog nekem, de lehet, hogy rosszul látom. Tehát én azt érzékelem, hogy nincsenek előttem olyan példaértékű pályautak. Tehát nem nagyon tudom, hogy mi lesz a kortársaimmal 20 év múlva. Tehát, hogy a kortárstánc ugye az annyira gyerekcipőben jár tulajdonképpen, vagy nem annyira friss ágazat Magyarországon. Tehát nyilván vannak nagy koreográfusi pályaívek, de ők a klasszikus balett és az intézményi keretek között tevékenykedtek. És mi szakmánkban is van egy-két nagyobb név, aki már idősödik, de hogy ezért nem idős emberek. Tehát, hogy nem látható azt, hogy mondjuk egy 50 éves koreográfus mit kezd magával jelen pillanatban Budapesten, Magyarországon. Tehát, hogy nekem nagyon sok olyan korosztálybeli kollégám van, akik, tehát, hogy nincs egy ilyen ív előttem, hogy akkor ebből mi lesz.
Tehát folyamatosan meg kellene újulni, és egy idő után erre az ember már nem biztos, hogy képes?
Egyrészt, ezt nem tudom, azt gondolom, hogy ez is nehéz, igen, és azt gondolom, hogy elég szigorúak is vagyunk egymással is, meg magunkkal is, mert tulajdonképpen leegyszerűsítettem hangzik, de hogy nagyon sokszor mondjuk kedvenc írónktól olvasunk egy könyvet, és tudjuk, hogy mit várunk. Tehát, hogy nem kritizáljuk azt, hogy ez is milyen hasonló. Tehát azt gondolom, hogy táncban talán pont ezért, mert ez annyira ilyen jelen idejű műfaj, tehát, hogy kritikusok vagyunk, tehát, hogy nagyon jó darabok születnek, de lehet, hogy mi már magunk egy kicsit megszokottá válhatunk mások számára. Tehát egyrészt szerintem nehéz, az is szerintem egy teljesen normális emberi folyamat, hogy egy picit megunnak minket. Tehát, hogy mindig jönnek újak, és nem biztos, hogy az én darabom rosszabb, mint egy új koreográfusé, csak nem hat az újdonság erejével mondjuk, mert már a 10. darabom, még hogyha próbálok is megújulni.
Igen, rólad kifejezetten azt olvastam, hogy nem ugyanazokkal az eszközökkel, hanem kísérletezett témailag is, formailag.
Én ennek örülök, amikor ezt leírják, mert azt gondolom, hogy valóban, tehát ez a szándék megvan, nyilván ebben van egy ilyen önös érdek is, hogy én, tehát hogy magam számára is keresem a kihívásokat, és a magam szórakoztatására, vagy a magam komfort érzetének növelésére is csinálok dolgokat, tehát hogy én szeretem azt, hogyha nem unatkozok, hogyha mindig különböző feladatok vannak, tehát hogy biztos, hogy ez egy tudatos is, tehát hogyha mondjuk egy nagyon tiszta táncos produkciót csináltam, akkor biztos, hogy a következőben valami kicsit színháziasabb vonulat felé fogok elmozdulni. Tehát, hogy ez tulajdonképpen ilyen szinten valóban majdnem, hogy tudatos, de ez inkább azért, hogy maga belőlem indul ki ez a motiváltság, de igen, tehát, hogy próbálunk mindig valami mást, meg nyilván más is érdekli mindig az embert, tehát különböző dolgok.
Hogyan döntöd el, hogy miről fog szólni a következő előadásod?
Hát, ez nem is tudom, hogy születik. Nyilván most a legutóbbi darab a Ne felejts, amit a Gangarai Trambulin számára csináltam. Ez egy felkérés volt, amit Madai Timma és Hámor József kért fel arra, hogy az általuk vezetett Gangarai Trambulin tehetségképző kurzus vagy iskola növendékei számára csinálják egy darabot. Tehát, hogy ez egy felkérés volt.
És abból kellett dolgozni, amit tudnak a hallgatók?
Igen. ez egy nagyon érdekes dolog volt. Beszéljünk erről?
Tartunk egy kis szünetet.
Jó.
És a szünet után visszatérünk rá. Jó napot kívánok mindenkinek, aki a Rádiókút hallgatja. Ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Pataki Klári koreográfussal beszélgetek. A szünet előtt megkérdeztem tőle, hogy hogyan dönti el, hogy miről fog szólni egy adott előadás, és egy konkrét témával, a legutóbbi előadásának a keletkezési körülményeivel folytatjuk most. Beszélj akkor a Gangarai Trambulinnak a legutóbbi produkciójáról.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert tulajdonképpen most először dolgoztam úgy, hogy egyrészt egy felkérés is ugye azért ritkább a mi köreinkben, másrészt viszont, hogy nem professzionális táncosok olyan értelemben, hogy még a pályájuk elején vannak. Tehát, hogy ők egy tanulási folyamat részeként vannak jelen a Gangarai Trambulinban.
De ez nem egy főiskolai rendszerű képzés?
Ez nem egy főiskolai rendszerű képzés, ez ilyen napi, ha jól tudom, 5 órában mindennapos elfoglaltságot jelentett, hogy professzionális tréninget kapnak, és utána pedig az év folyamán 4 különböző koreográfussal készítenek egy-egy darabot, ilyen másfél hónapos periódusonként, és ennek az utolsó állomásaként kerültem én be a programba. Ez nekem azért volt izgalmas, mert valóban, tehát az ember általában ebben a szakmában az egyik előnye éppen az ennek a szakmának, hogy megválogathatjuk, hogy kivel dolgozunk. Illetőleg, hogyha hívtak már vendégkoreográfusként dolgozni, mondjuk a Közép-Európa Táncszínház, de ott is nyilván egy nagyon-nagyon professzionális csapathoz érkezik az ember. Itt pedig tényleg egy kérdőjel volt, hogy van 11 növendék, nagyon különböző technikai tudással, előadói készséggel rendelkeznek, és hogy belőlük kell kihozni egy egységes előadást.
Amíg nem láttad őket, addig gondolkodtál azon, hogy mi legyen maga a produkció, vagy?
Nem nagyon, mert annyira, tehát hogy ez az elmúlt 6 hónap, tehát nekünk már március 13-án, ha jól emlékszem, nem. Bocsát, ez a szakvizsga. Február 13-án volt egy bemutatónk a Csendélet címmel, ami az Atrium Filmszínházban került bemutatásra, tehát, hogy én februárig csak arra összpontosítottam, utána elvonultam tanulni 6 hétre, vagy nem, bocsánat, annyi nem volt, 4 hétre, vagy 4,5-re, mindegy, szakvizsgáztam, és tulajdonképpen utána még volt pályázat, leadási határidős, stb., tehát, hogy én úgy beestem ebbe a dologba, annyit tudtam, hogy még a címet kitaláltam annó, mert nyilván ezt korábban le kellett adni, de hogy pontosan mi lesz ez, tehát, hogy tényleg csak ilyen körvonalak voltak a fejembe.
De a címből én azt gondolnám, hogyha a címet már kitaláltad, hogy ez a zenét is így.
Ez nálam nem így működik azért ennyire tudatosan, tehát, hogy...
Arra gondolok, hogy az előadásban engem nem lehet elfelejteni.
Ja, igen.
Az úgy, hallgatóknak mondom.
Igen, az úgy adta magát, hogy ez a ne felejts, ugye játszunk a szavakkal, mert a virágot ugye csével írjuk, és a cím csével van írva, de külön kezeljük mondatként. Igen, tehát a ne és a felejts az szét van szedve, vagy más betűnagysággal meg van jelölve, és ezáltal van egy ilyen felejtés emlékezés nyomot hagyni üzenete is a címnek, és ez úgy adta magát. Tulajdonképpen ez egy ilyen zárójeles jelent a darabban is, hogy felhasználjuk ezt a Mikes Éva által énekelt, nem is tudom, 60-es évekbeli sláger, vagy régi kis hangulatú dolgot.
Tehát akkor a zene még nem volt meg? Csak
hát a Röni Obriban nem voltam. Ez úgy szerintem ott volt tudat alatt, vagy motoszkált, hogy ehhez ezt jó lenne kapcsolni, de nyilván sok minden a próbaterembe dől el, hogy akkor valóban mennyire játékos a csapat, mennyire áll jól nekik, tehát hogy milyen lesz a mozgásanyag, tehát hogy nem tudom, hogy másnál hogy van, de nálam azért tehát az alkotás alatt annyira képlékeny az egész anyag, tehát hogy tulajdonképpen még az se nagyon egyértelmű sokszor, hogy akkor ez milyen végkifejlet felé halad. Tehát, hogy van egy téma, amit az ember ki akar bontani, és ahhoz keresi a helyzeteket, a jelenteket, és amik megszületnek, tulajdonképpen az alakítja a darabot. Tehát például volt egy nagyon jól vagyok Léci Nekeres című darabunk, ahol folyamatosan, nem folyamatosan, bocsánat, de hogy x ideig volt egy ilyen bizonytalanság, egy ilyen billegés, hogy akkor ez most egy viccesebb, könnyedebb darab lesz, vagy pedig egy líraibb, komolyabb. És ez nagyjából azon is múlott, hogy zenékkel kísérleteztünk. És volt egy olyan zenei anyagunk, amit teljesen más irányba vitte volna el. Ez egyébként egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy ugyanaz a mozgásanyag más zenei háttérrel mennyire más tartalmat képes közvetíteni. De mindegy, tehát hogy mindig, tehát hogy ez egy képlékenyebb, van egy alapgondolat, mondjuk akarok beszélni, nem tudom, a változtatás nehézségéről, de hogy ez milyen jelenetekben fog megjelenni, arra annyira nem lehet mindenre felkészülni.
11 ember ötleteiből dolgozni az lehet könnyű is, mert sok ötlet közül lehet kiválogatni a jókat, meg lehet nagyon nehéz is, hogy ezeket így összeegyeztesd.
Milyen ötletekre gondolsz?
Hát arra, hogy ha most engeded őket, vagy engedted őket, nem tudom, improvizálni az adott témára, vagy nem így történt? Vagy...
Vannak pici jelenetek, tehát hogy mi sokszor dolgozunk úgy, ezt pár éve találtam ki, hogy tulajdonképpen kapnak kreativitás feladatokat a próba folyamat alatt a táncosok. Egyrészt nagyon-nagyon sokan voltunk, másrészt meg szerintem ez egy nagyon hasznos dolog a táncosnak is, de mindig az én mozgásanyagomból kell. Tehát, hogy tulajdonképpen a mozgásanyagokat, azokat én teszem föl, és utána abból ők egy más sorrend szerint összeállíthatnak egy saját 4x8 egységet mondjuk. Tehát, hogy ilyen szinten működött az improvizáció, illetőleg én adtam nekik házi feladatokat, mert volt egy téma, ugye, amiről beszéltünk az alkotás folyamán, és ezt próbáltam megközelíteni. Tehát, hogy vannak pici saját szolisztikus részeik a darabban, ami bevallom nem az én koreográfiai alkotásom, de azért ez 90%-ban. Tehát, hogy nem, annyira itt nem lehet ötletelni, ez egy nagyon rövid, tehát, hogy egy próba folyamat azért 2-3 hónap, hogyha tényleg profi meg akarunk csinálni valamit.
Ez most is gondolom, profi művészekkel.
Igen, legalábbis nálam addig tart. Szívem szerint annyit próbálni. Ez egy 6 hetes próba folyamat volt, úgyhogy nem ismertem őket, tehát, hogy nagyon volt bennünk egy ilyen hajtás, hogy akkor kész legyünk és haladjunk, és ilyen szempontból az én általam elképzelt tartalom rovására is ment, mert hogy nem volt arra idő, hogy mélységében elmélyedjünk. Tehát, hogy feladott az ember egy feladatot, csak a 11 embert végignézni, azzal elment egy nem tudom, fél óra a 3 órás próbából, tehát hogy ilyen szempontból nehezített körülmények voltak, tehát ez nem volt egy rendhagyó próba folyamat. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy a pozitív visszhangok tulajdonképpen éppen a könnyedségét emelték ki, tehát hogy ennek örültek, és ez lehet, hogy ebből is akadt, hogy ez egy jóval rövidebb, tehát hogy nem tudott annyira elmélyülni, aminek ezek szerint örültek a nézők, de hogy ez egy szerencsés tényező volt.
Mit jelent az, hogy könnyed egy táncelőadásban? Igen. Könnyű nézni, vagy de nem kell gondolkodni azon, hogy mi mit jelent, vagy az, hogy megvoltak kartonlapokon a feliratok, vagy mitől lesz könnyed?
Mitől lesz könnyed? Hát szerintem ez egy ilyen összhatás, tehát hogy a táncot ugye azért nem a szokványos módon kell befogadnunk, hanem inkább hagynunk kell, mint egy képzőművészeti alkotást, hogy hasson az érzékszerveinkre. Tehát, hogy nem feltétlenül gondolom, hogy egy darab alatt folyamatosan gondolkodni kell, és megoldásokat találni. Szerintem inkább én azt tartom szerencsésebbnek, hogy az ember csak hassa, hogy milyen érzéseket hagyja, hogy milyen érzéseket vált ki belőle a darab. Tehát ilyen szempontból azért gondolom, hogy könnyed, mert egyrészt nem a zenei világ az meghatározza azt, hogy egy darab mennyire könnyen befogadható. Tehát ennek egy elég főként René Aubry zenéket használunk, és ez egy elég energikus...
Viszi az embert?
Szerintem viszi az embert, és ez szerintem számít. Hegedűs Sándor beszélt az előadás után, volt egy kis előadása, és ő mondta azt, hogy ő ezt örömtáncnak hívná. Én is érzek benne valami, valószínűleg a korukból is fakad, hogy 20x-nehány éves, nagyon fiatal, nagyon lelkes pályakezdő emberek energiája adódik össze, és ettől nekem is van egy ilyen frissesség érzetem. Tehát, én nem tartom nehéznek a darabjaimat, de valóban mondjuk nem hasonlít a csendélethez. Tehát, hogy biztos attól is könnyedé válik, hogy sok embert jól lehet a térben mozgatni, tehát a különböző térformák kiképzésével sokkal dinamikusabb képeket, táncosabb helyzeteket lehet teremteni, mint mondjuk egy 2-3 fős darabban, ahol szerintem elkerülhetetlen sokszor, hogy tartalmilag is meg legyen segítve, mert alkalmasabb rá.
Hogy epikusabb legyen, vagy?
Nem is feltétlenül, hogy epikusabb, de hogy... Ugye szoktunk beszélni tiszta táncról, ami valóban nem akar elmondani semmilyen konkrétabb történetet, csak hangulatokat, érzéseket kíván felfesteni. Szerintem ez afelé megy. Ad egy pici fogodkodót, azt, hogy van egy pici kerettörténet, és játszunk ezzel a stoppolásos jelenettel, de ez egy tulajdonképpen egy tiszta tánc, tehát hogy energiákat, érzeteket, hangulatokat akar nagyon erősen megfogalmazni, anélkül, hogy bármit konkrétan kimondana.
Ha próbálnám így összefoglalni, hogy mit írnak rólad a kritikusok, akkor az jön neki belőle, hogy te jól választasz táncost és zenét, és kidolgozott és míves előadásaid vannak, amiben egy ilyen finom irónia van még itt mellette, és előkerült az a szó is, hogy örömszerzés, és a női léleknek a finomságai és titokzatosság. Ezt így ebbe az előadásba megjelentek ezek a dolgok, vagy mi kell ahhoz, hogy a te nőiességed átmenjen?
Én ezt annyira egyébként nem érzem. Én ezt nem érzem annyira tipikusan nőies darabnak, tehát hogy az előző darabjaimhoz képest, tehát nekem ez sokkal inkább egy ilyen nyersebb, táncosabb valami. Az, hogy kidolgozott, ez mindenképpen, tehát hogy nyilván ez abból is gondolható, hogy nagyon részletgazdagak a koreográfiáim. Tehát, hogy
valóban. Olvastam olyan részletet az erről szóló kritikában, amit én konkrétan nem láttam a színpadon. Mert annyi mindent lehetett nézni egyszerre.
Aha.
Mindenhol történt valami, és tényleg, ha valakire rákoncentráltam, akkor ott már lehet, hogy el is veszítettem valamit, ami nem azt mondom, hogy ez rossz és baj, csak hogy tényleg jó volt. Hogy
hát ez nyilván nekem is egy kihívás volt, mert tulajdonképpen 11 táncossal, tehát maximum alkalmazott koreográfusként közszínházban találkozik az ember, tehát hogy kortárs tánc területén tulajdonképpen 6 főnél többen szerintem még nem is dolgoztam. Tehát, hogy biztos, hogy én hálás vagyok azért, hogy ezt kipróbálhattam, hogy akkor milyen dolog szerkeszteni 11 emberrel. Biztos, hogy a 11 ember munkája, tehát hogyha jól el van helyezve, nyilván egy nagy töménységet ad, de hogyha külön nézzük a mozgássorokat, akkor azok is azt gondolom, hogy elég részletgazdagok. Én örülök, hogy ezt a kritikusok észreveszik. Az irónia is ebben is jelen van szerintem, hiszen picit zárójeles jelenet ezzel a engem nem lehet elfelejteni slágerrel. Ez nyilván rögtön megad egy olyan felhangot, hogy itt nem valami vérkomoly dologról lesz szó. Nem tudom. Én tényleg minden darabnak úgy állok neki, hogy akkor valami tiszta lappal és valami újat, valamit, amit még nem csináltam, vagy engem érdekel, és tulajdonképpen ezek jönnek ki.
Most tartunk egy rövid szünetet, hamarosan jövünk. Üdvözlök minden rádióhallgatót, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor,
Stuber Andrea műsora,
én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Pataki Klári koreográfussal beszélgetek. Az előző blogban a szünet előtt elhangzott az a fél mondat, hogy a te mozgásanyagodat használják az előadásod táncosai. Ha egy laikusnak kellene elmesélned, hogy dolgozik egy koreográfus, akkor hogy kezdenéd, vagy mi ez, hogy mozgásanyag?
Hát én csak azt mondom, hogy én hogy dolgozok, de szerintem nagyon különbözőképpen dolgozunk. Én úgy dolgozok, hogy bemegyek a próbaterembe, és több órán keresztül kitalálok egy mozgásanyagot. Tehát, hogy én kipróbálom a testemen valahogy, nekem fontos az, hogy érezzem, hogy milyen az, és hogy milyen érzést vált ki. Nyilván ilyenkor alakul a zenei választás is, persze nagyjából van egy előképzet az embernek, hogy mifelé akar menni, de hogy ha én táncolva azt érzem, hogy ez működik, akkor utána a következő fázis azt, hogy találkozom a táncosokkal, betanítom, az ő testükön adott esetben lehetséges, hogy változtatni kell valamit, mert mondjuk vagy nem áll jól nekik, vagy sokkal jobban áll valamit, tehát sokkal jobban megcsinálják, tehát hogy növelhető, fokozható, gyorsítható, és akkor valahogy így alakul az egész. Utána nyilván az ember elkezdi szerkezgetni.
Tehát kicsiből mész a nagy felé?
Hát ugye kicsinek lehet nevezni azt, hogy kitalálom.
Nem, úgy gondoltam, hogyha mintha sakkoznál, tehát otthon
egy előbb... kicsit olyan, mint egy puzzle, igen. Uh-huh. Tehát, hogy így szoktam
előbb is... kirakjuk a fát, aztán meg
olyan legószerű. Tehát, hogy darabot csinálni, egyébként nagyon izgalmas dolog, főként amikor már az ember túl van, tehát, hogy művészetről beszélünk, de én azt érzem, hogy van egy nagyon fizikális, nagyon földszagú része is, amikor az ember bemegy, és kvázi tényleg hízzadja magából a mozdulatokat.
Tehát, a hogy favágás.
Nem is feltétlenül favágás, de fizikális. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az ember táncol, és saját testét használja, azért ez munka. Tehát, hogy a mozgássorokat meg kell alkotni ahhoz, hogy utána a gondolatok eszközévé válhassanak. Mindenképpen kell egy nyersnyelv, ugye nem úgy van, mint egy rendezőnél, hogy felüti a drámát, és adva van egy szöveg, tehát tehát ez azért egy érdekes pálya szerintem a koreográfusra, mert tulajdonképpen a nyelvezetet is mi találjuk ki. Persze nyilván vannak forgások, emelések, ugrások, amik adottak és benne van a köztudatban, de ha mondjuk az ember sajátosabb mozgásanyag kialakítására törekszik, akkor bizony ez egy hosszabb munkafolyamat, hogy akkor kikísérletezze, hogy mi az, ami adott esetben működhet. Tehát, hogy tényleg van egy ilyen, tehát nagyon, nagyon furcsa ez a szakmai szempontból, hogy tényleg a nulláról kell fölépíteni mindent.
Lehet úgy koreográfiát készíteni, hogy nem táncol az ember?
Én már hallottam, hogy lehet, de szerintem nehéz. Egyébként sokan dolgoznak úgy, hogy nagyban támaszkodnak a táncos improvizációira. Tehát nyilván az is lehet egy megoldás, hogy én mondjuk nagyon pici mozgásokat felteszek, és akkor azt mondom, hogy improvizáljatok. Ez egy hosszú távú megoldás is lehetne, tehát hogy amikor már mondjuk x éves nem tudok mozogni, én attól félek, hogy engem ez nem inspirál. Tehát, hogy nekem nagyon jó érzés az, vagy az egészben az egyik legjobb érzés az, hogy én kitalálom ezeket, és utána az is egy dolog, hogy ez továbbfejlődik, hogy ezt szétszedjük kreativitási gyakorlatok során, hogy ez hozzáad a táncos, de hogy nekem maga a kitalálási folyamat az bármennyire is nehéz sokszor, vagy megoldhatatlannak tűnő, de hogy mégis azt érzem, hogy én nem lennék boldog attól, hogy kívülülök, és improvizáljatok, és akkor én választok. De azt gondolom, hogy így is nagyon jó. Tehát, hogyha valakinek jó szeme van hozzá, és nagyon erős mondani valója van, akkor tulajdonképpen tehát lehetséges olyan helyzet, hogy a tartalom az sokkal-sokkal fontosabb számára, és tulajdonképpen a forma az csak egy kiegészítő dolog. Én nekem fontos a forma is, tehát hogy én magam is, ez biztos ízlés kérdése is, azokat az előadásokat szeretem, amikor mondjuk annyira lenyűgöz maga a koreográfiai anyag, hogy azt érzem, hogy ez az emberi kreativitásnak egy egyedi megnyilvánulása.
Vagy kiket nézel?
Kiket nézek? Hát én mindenkit megnézek, akit csak lehet, mert ezt is gondolom, hogyha egy szakmában létezek, akkor kvázi nem csak kötelességem, de tehát, hogy érdekel is, de hogy kötelességem is tudni. Tehát ugyanúgy, ahogyha joggal foglalkoznék, akkor fontos lenne, hogy a jogszabályváltozásokat kövessem, tehát hogy egyszerűen szerintem tudni kell arról, hogy ki mikor mit csinál, hova halad, mi történik. Nyilván vannak kedvencek, tehát például a Hofesre akár Londonba is képes vagyok kimenni, hogy megnézdem. A Bacseva együttes nagyon szeretem, de sok mindenkit. Tehát, hogy
táncelődésekből merítesz ihletet, vagy egyéb művészeti ágakból, vagy honnan inspirálódsz?
Szerintem mindenből, tehát, hogy ezt már többen kérdezték, és azt tapasztalom, hogy tehát adott esetben sokszor, tehát vannak olyan darabjaim, ahol a címek például egy-egy regényből jönnek. Most nem mondom, melyikek azok, vagy mondjuk egy a Lépni sem nézni sem című darabunk, ugye egy Lorca versnek egy részlete volt. Tehát, hogy vannak nagyon erősen irodalmi kötődések is. Én azt gondolom, hogy az ember tehát, hogy folyamatosan jár a világba, és inspirálódik, tehát kvázi maga a létezés is úgy működik, és ezért is nehéz ezt a szakmát mással összeegyeztetni, mert hogy valahogy egy sokkal nyitottabb létezést igényel. Tehát, hogy egy táncelőadás is tud nagyon inspiráló lenni, adott esetben akár egy kevésbé, általam kevésbé szeretett is, mert pont mondjuk tovább gondolok valamit, de egy színházi előadás, egy képzőművészeti alkotás, film, tehát hogy azt gondolom, hogy én konkrétan nyomon tudom, tetten tudom érni magamat, hogy akkor mi volt a kezdeti inspiráció, de az is előfordul, hogy egy zene, ami az egész darabot elindítja, ez volt a Hull az elsárgult esetében, hogy tulajdonképpen egy zeneszám köré épült egy egész 50 perces darab. Tehát ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de hogy így az emberben így bevillannak, vagy nekem képek, és hogyha egy nagyon erős kép megszületett a darabhoz, mondjuk a Pillangó Balladában ilyen volt, amikor Nagy Csilla táncolta, levág magáról egy nő egy mennyasszonyi ruhát. És azt gondolom, hogy ez a kép, ez ilyen már önmagában így nagyon sok mindent elmondott. És utána már csak tulajdonképpen a darabot kellett hozzárakni.
Nem nagyon tudom elképzelni annak alapján, amiket mesélsz, hogy mi az, amit ti konkrétan tanultatok a koreográfia szakon. Hogyha mindenki másképp csinálja, mindenki máshonnan nyerít ihletet, és a végén másképp dolgozik, mi az a módszertan, amit elsajátítottatok?
Ezt lehet, hogy csak én gondolom, hogy másképp dolgozik, de azt tudom, hogy ezért van egy vonulat, aki mindent kitalál, megalkotja, van, aki improvizatívabban. Szerintem kreativitást lehet fejleszteni. Nem tudom, hogy ezt igazából mennyire lehet úgy megtanítani, hogy a semmiből. Szerintem...
Gondolom, dramaturgia, vagy...
Volt dramaturgia, tehát igazából a színművészetnek mi voltunk az első koreográfus szaka. Most már ez át is alakult, azt hiszem két osztály indult, és elméleti szinten megkaptuk az összes elméleti órákat, tehát tényleg volt...
Színház történet
és Karsi Györgyel, tehát nagyon sok óránk volt, zeneórák, tehát hogy mindent megkaptunk, és akkor voltak ilyen gyakorlati Graham Technika Lőrinc Katalinnal, koreográfiai feladatok, tehát hogy hétre kaptunk feladatokat, ami az agyunkat, a testünket dolgoztatta, egymásnak kellett betanítani a koreográfiákat. Én azt gondolom, hogy ez mind kreativitás fejlesztés, illetőleg látókör szélesítés. De egy basic tulajdonképpen ahhoz, hogy utána az ember alkotóvá váljék, tehát azt gondolom, hogy egy alkotó soha nem lustulhat el ilyen szempontból, mert a világ nagyon gyorsan változik körülöttünk, és így tényleg bármi lehet, tehát az utcán egy bácsi is lehet inspiráló adott esetben.
Dolgoztál táncosokkal, dolgoztál prokuzai színészekkel is, ha jól tudom, meg gyerekekkel is, nem, igen. Gyerekeknek, de
gyerekeknek.
Igen. Van különbség a velük való munkában, vagy nem is az az érdekes inkább, hanem hogy a végeredményen látszik-e az, hogy kik azok, akikkel dolgoztál?
Hát, ha őszinte vagyok, igen.
Nyilván rosszabb, meg jobb irányba is vannak.
Ez nagyon érdekes, mert akárhány prózai munkám volt, utána legtöbb esetben tehát mindig nagyon jól éreztem magam, mindig valami kis tovább gondolat vívő ereje volt, tehát, hogy például az első színházi munkám a Léner Andrással volt a Soha nem szerettelek című dolgot csinálta a Budapesti Kamaraszínházban, és ott kellett egy nagyon pici etapot csinálni húr nélküli hangszeres zenekarral, és abból tulajdonképpen én később megcsináltam a Koncerto című viszonylag rövid kis dolgunkat, amivel Hannoverbe versenyeztünk, tehát hogy ilyen, tehát mindig van egy ilyen inspiráló hatása annak, hogy én rendezőkkel dolgozzak. Nincs nagy alkalmazati koreográfusi múltam, főként a színművészeti révén kerestek meg, tehát a párhuzamos rendezői osztályból Harangi Máriával, Szabó Mátéval dolgoztam többször. Mindig azt érzem a végén, bevallom, hogy nem, tehát hogy Nem érzem azt az elégedettséget sem olyan szinten, mint nem azt mondom, hogy saját darab után elégedett vagyok, de hogy tudom, hogy én nagyjából ezt képzeltem el, akár jó, akár nem. Tehát a színészeknél mindig van egy pici hiányérzetem, és mindig
arra... Technikailag? Vagy?
Nyilván technikailag, és mindig azt gondolom, hogy tehát én ebben nem vagyok annyira jó, mert hogy nagyon nehezen találom meg azt a szintet, hogy mi az, ami még kivitelezhető. És ráadásul, de tulajdonképpen mindegyik egy ilyen nagyon nagy élmény. Tehát, hogy mások sokkal jobban megvannak, azt gondolom, elégedve, mint én. Ugyanakkor színészekkel meg zseniális dolgozni, mert színészek nagyon be vannak érve minden tánctól. Tehát nagyon megilletődötten érkeznek, vagy még nagyon ellenállóan, és utána annyira tudnak igyekezni, tehát, hogy ilyen szempontból olyan élmény velük dolgozni, hogy ilyen hihetetlen elszántsággal gyúrják a koreográfiákat. Igazából itt azt gondolom, hogy sokszor bennem van a baj, hogy sokszor túl bonyolítom a dolgokat, mert tehát ha az ember tényleg profi táncosokat dolgozik, akkor nagyon nehéz hirtelen eltalálni azt, hogy ami neki nagyon-nagyon könnyűnek tűnik, az lehet, hogy egy mozgáskultúrával olyan szinten nem rendelkező személy számára hihetetlenül nehéz. De tehát, hogy színházban dolgozni hihetetlenül inspiráló. De valóban van egy hiányérzet, hogy szerintem mindig van, hogy akkor ez most jó lett, hogy akkor most ez nem úgy néz ki, mint egy táncoson. De azt látom, hogy mivel ezt nem táncosok nézik, ezért ezt csak én látom sokszor. Tehát azokat a hiányosságokat, amiket felfedezni vélek, az valószínűleg nem jön le. De ez már csak egy ilyen buta maximalizmus.
Nekem az a hiányérzetem szokott lenni, az utóbbi időben elég sok táncelődést néztem, és nem tudom, hogy ez függ-e attól, de talán ezt meg tudod mondani, hogy a koreográfus mennyire foglalkozott színházi emberek, mármint hogy prózai színházi emberekkel, vagy maga neki mennyire vannak ilyen tapasztalatai, hogy látom a táncosokon, hogy ki az, aki meg tudna szólalni színpadon, és ki az, aki nem tudna megszólalni akkor is, hogyha nem kell megszólalnia. Hogy a, nem tudom, más az arcuk. Neked nincs ilyen élményed, vagy ezt alá tudod támasztani, vagy cáfold meg?
Hogy meg tudnak ezt szólalni?
Hogy az látszik.
Ezt így nehéz, mert mondjuk én konkrétan tudom, hogy ki az, aki meg tud szólalni, és ki az, nem. Tehát nem tudom, hogy kin látszik, kin nem. Én azt gondolom, hogy a táncosokban nagyon-nagyon jó színészek is válhatnának, mert hogy nagyon könnyen képesek arra, hogy a testükkel érzelmeket fejezzenek ki. És tulajdonképpen, hogyha ehhez egy hiteles megszólalás társul, hogyha mondjuk van egy olyan beszédtechnikai készsége, akkor szerintem ilyen teli találat lehet az egész. Valóban most már egyébként egyre többen, tehát ez is alakul át, én azt látom, hogy most már inkább az a ritkaság, hogy egy táncos darabban a tánc domináljon, tehát hogy nagyon megy el az előadó művészet felé ez a vonulat. Sokan meg tudnak szólalni, valóban erre nem trenírozott a szakma jelen pillanatban, de úgy nagyjából szerintem minden táncos megalkotó megtalálja azokat az embereket, tehát hogyha valaki beszéltetni akar valakit, akkor biztos, hogy meg fogja őket találni. Nem biztos, hogy mindenkinek kell tudnia beszélnie, tehát hogy egy táncos, hogyha testével ki tud fejezni mindent, akkor... szuper, hogyha ő még színészként is zseniális, de mégis ezt egy koreográfusnak kell szerintem megtalálni azt, hogy mindenkit olyan helyzetbe hozzon, hogy a legjobb arcát mutassa.
Most hallgatunk egy kis zenét, hamarosan jövünk vissza. Thank you.
ancora tu, ancora tu, si sfumano le parole. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Ma non ti amo più, non ti amo più, non ti amo più, je ne t'aime sempre una canzone. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Un albero dentro il mare, un'isola sul mio cuore.
Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor. Stuber Andrea műsora, én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Pataki Klári koreográfussal beszélgetek. Pataki Klári társulata, mit jelent ez? Ez egy állandó társulat, mindig ugye azokkal a színészekkel dolgozol, és csak te dolgozol velük, és van egy állandó hely, ahol játszotok, vagy ahol felléptek, vagy hogy néz ki ez a társulat?
Nem, ez tulajdonképpen egy projekt szinten működő formáció, ami azt jelenti, hogy az én személyem állandó, és tulajdonképpen többé-kevésbé egyébként most azt tapasztalom, hogy olyan 4-5 éves távlatban maradnak együtt emberek. De nagyjából az ember ugyanazokkal dolgozik, de ez olyan szinten, tehát állami támogatásból létezünk, tehát hogy azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy munkaviszonyban foglalkoztassunk táncosokat főállásban, tehát egy-egy projektre hívjuk őket, és tulajdonképpen a társulat az abból adódik, hogy valóban bizonyos szakaszokban, mondom ilyen 4-5 éves periódusokban általában szerencsés helyzetben összejön, hogy az ember ugyanazokkal az emberekkel dolgozzon, akik egyébként ugyanúgy az XY társulatban is feltűnnek, hiszen szinte senki nem tudja megengedni magának, az csak a leginkább támogatottabbak, hogy a táncost egy egész napra lefoglalják. Tehát a táncos is megosztik több társulat között.
Hasonlít ez arra, mint a prózai színházaknál a különféle független társulatok, vagy még nehezebb a helyzet?
Hát nem látom át, hogy nekik mennyire nehéz a helyzetük. Biztos, hogy a tánc egy nagyon időigényes dolog, meg de nyilván egy táncosnak nincsenek olyan szintű egyéb kereseti kiegészítései, mint mondjuk egy színésznek lehetnek, akár szinkron, akár filmezés, nem tudom. Tehát, hogy ez egy elég sok akadálya terített pálya, de biztos nagyon sok hasonlóság van. Tehát, hogy gondolom, a független színházak is állami pénzekből működnek, szerintem. Ott is sokszor mondjuk a színészek azt látom, hogy valami társulatnál tagok is úgy engedhetik meg maguknak, hogy függetlenebb formációkban megjelenjenek. Hasonlóan létezünk.
Nincs olyan sok táncszínházi társulat.
Szerintem nincs olyan sok valóban. Igazából Igen, érdekes. Látszólag sokan vagyunk, és alig van hely, de hogyha az ember úgy utána néz, akkor valóban nincs olyan sok. És annyira most mondjuk az elmúlt pár évben megindult egy pici mozgás, egy utánpótlás indulás, de hogy nagyon sokáig még csak az sem nagyon volt érezhető, hogy tódulnának a friss arcok a pályára. Igen, ez egy nagyon, nagyon szűk csoport, ami végülis nem is biztos, hogy baj, hiszen magára kortárstáncra sincs tömegesen igény. Tehát mi szűk szférát szolgálunk.
És kik néznek? Tehát van olyan néző, aki soha nem táncolt, soha nem foglalkozott ilyesmivel, de rendszeresen járt táncerődésökre és nézi.
Igen.
Én ezt olyannak gondolom, mint a futball, hogy csinálni rendben, az abban látok kihívást, de nézni, hogy mások csinálják, ez miért de jó?
Én szerintem olyan, mint tehát, hogy én imádom az operát, nem jó, otthon néha kicsit énekelgetek, de hogy nem érdeztem. Nem, ez hasonló lehet, vagy a képzőművészetet is nem kell azt festeni, hogy szeres galériákba járni. Én azokra vagyok a legbüszkébb, amikor, és ilyen már így a pályafutásom alatt több volt, amikor konkrétan valaki megkeres, és azt mondja, hogy az én X előadásom volt az ő életében az első előadás, és hogy onnantól kezdődően kezd el táncot nézni. Úgy hívjuk őket, hogy a néző, tehát mindig van ilyen a néző címszavú emberkénk, akiről tudjuk, hogy teljesen civil, nem valakinek az ismerőse, és minden előadásunk van ott van. És tulajdonképpen így, tényleg ezek azok a dolgok, amikért az ember azt gondolja, hogy de jó ezt csinálni, és érdemes, és amikor valaki oda jön, és azt mondja, hogy mekkora élményt jelentett, vagy hogy az én darabom volt ez, ami őt ebbe az irányba vitte, és azóta mindenki előadását, ahol csak teheti, szinte nézi a miénket. Nem is úgy, hogy a bemutatót megnézi, hanem adott esetben tényleg vannak olyan visszatérő kedves nézőink, akik minden egyes játszásunknál ott ülnek és megnézik, akár x egyszer is ugyanezt az előadást, amit már látott.
Befolyásolja az azt, hogy te, nem te, általában hogyan, mit csinálnak egy előadásból? Tehát van egy ilyen ideál néző, ami az rendező koreográfus szem előtt lebeg, hogy mi tetszhet neki? Vagy?
Nem, szerintem ez régen rossz, hogyha az ember úgy dolgozik, hogy a nézőre gondol. Tehát, hogy nekem bevallom a nézők a bemutatón, vagy max a bemutató hetén jutnak először eszembe, hogy akkor estek bele gondolok, hogy hú, ezt hogy fogják fogadni. Szerintem ez most nálam úgy működik, hogy annyira meg akarom csinálni, tehát, hogy annyira kérdés nélküli, hogy akár szereti valaki, akár nem, tehát, hogy ezt kell csinálni, és ebbe hiszek, hogy tehát a néző rosszul hangzik, de ilyen szinten kiiktatódik az ember gondolatából. Utána, amikor a darab már elkezd létezni, akkor igen, akkor az ember elkezd ezzel, vagy legalábbis én foglalkozni, hogy vajon szeretik-e, tényleg adott-e valamit, de az alkotás folyamatában ez nincs jelen.
Mivel foglalkozol most? Van valami darabötlet?
Darabötlet van.
Ember is van rá? Pénz is van rá?
Hát kaptunk működés támogatást, ugye még nem utalták, de igen, ez nehéz helyzet, mert tehát, hogy ezt most így az elmúlt két évben megtanultam, hogy addig ne kezdjen el az ember dolgozni, amíg nincs a számláján a pénz, mert különben több milliós adósságba veri magát, és hogyha esetleg mégis zárolják, akkor nagyon rosszul jár. Tehát, hogy ez most egy ilyen ördögi kör is, hogy most az, úgy tudom, hogy július végén fogják utalni. Addig az ember nagyon félve kezd el bármit szervezni, nagyon késői augusztus elején elkezdeni az évadot szervezni. Ennek ellenére be van vállalva egy új bemutató, és nyilván meg akarjuk csinálni, de amíg, tehát ugye augusztusig ez biztos, hogy nem fog elkezdődni, tehát nehéz erről most beszélni. De ilyen általában az ember a darabcsinálás alatt jön meg a kedve, legalábbis nekem a következő darabra, tehát hogy egészen abszurd, de még be sincs fejezve a darab, de már annyi sok ötlet van, hogy na, akkor a következőben mi legyen. Emberek is vannak, tehát, hogy most a Gangarai révén is sok fiatal táncossal megismerkedtem, tehát, hogy onnan is szívesen dolgoznék valakivel. Nyilván vannak a régi táncosok is, tehát, hogy ember van, tehát, hogy az nem gond. Inkább ami gond a játszóhely, a próbahely, tehát, hogy ezek nehézségek. Meg a bizonytalanság, tehát hogy és nyilván emiatt is gondolkodom jelen pillanatban most egy picit a jogi pályáról, mert nagyon-nagyon nehéz ilyen bizonytalanságban létezni.
Hát kívánok neked sok sikert.
Köszönöm.
Következő előadáshoz, ha úgy alakul a pályamódosításhoz, bár szomorú lennék, ha nem láthatnék több Pataki Klári előadást.
Reméljük még lesz.
Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. A műsorba. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt a Rádió Q-n, Stuber Andrea műsora. Pataki Klári koreográfussal beszélgettem, én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Csalócki Zsolt kollégám volt segítségemre. Viszontlátás, viszonthallásra mindenkinek.